Legelőször a földet kellett előkészítenem, mert most már közel 3 hold bevetésére való gabonám volt. Előbb azonban legalább 1 hétig dolgoztam egy ásón. Mikor elkészültem vele, elszomorított, hogy milyen súlyos és hogy megnehezíti a munkát. Mégis dologhoz láttam vele, utána pedig 2 sík földdarabba elvetettem a magot, olyan közel a házamhoz, amennyire csak lehetséges. Majd kerítéssel vettem körül a földemet, mégpedig az előbb említett gyorsan növő fahusángokból. Tudtam, hogy 1 éven belül földemet élő sövény fogja keríteni, melyet csak ritkán kell javítani. Munkám körülbelül 3 hónapig is elhúzódott, mert a nedves évszakra esett, amikor gyakran nem mehettem ki. Otthon, miközben kint zuhogott, egyéb munkáimat végeztem. Közben azzal szórakoztam, hogy a papagájommal beszélgettem, és megtanítottam néhány szóra. Csak hamar elsajátította saját nevét. Elég hangosan és érthetően ki tudta mondani, hogy Paul. Ez volt az első szó, amelyet a szigeten nem a saját számból hallottam. A madár tanítkodása természetesen csak mellékes munkám volt, mert különben elég nagy fába vágtam fejszémet. Törtem a fejemet, mi módon készíthetnék agyagedényeket, mert igen nagy szükségem volt rá. Tekintve az éghajlat melegségét és feltéve, hogy agyagot is találok, nem kételkedtem, hogy készíthetek olyan edényeket, melyek a napon kiszárítva szilárd anyagok tárolására alkalmasak. Mivel edényekre volt szükségem, melyekben a gabonát meg a lisztet tarthatom, elhatároztam, hogy olyan nagy darabokat készítek, amekkorákat csak tudok, és amelyeket fel lehet állítani, mint a kőkorsókat. Az olvasó megsajnálna és kinevetne, ha elmondanám, milyen ügyefogyottan kezdtem hozzá a munkához. Hány fölösleges torz és otromba dolgot készítettem. Hány szakadt be és hány málott szét, mert az agyag nem bírja el a saját súlyát. Hány tört össze a naptüzében, mert túl hamar kitettem őket száradni, hány málott darabokra az emelés következtében, mielőtt még kiszáradt volna. Egy szóval, rengeteg munka után, amivel az agyag megkeresése, kiásása, megdolgozása és hazahozatala járt, végül 2 otromba szörnyeteget csináltam 2 hónap alatt, mert korsónak egyiket sem merném nevezni. De mikor végre kiszáradtak a napon, mind a kettőt óvatosan felemeltem, belehelyeztem 2 vesszőkosárba, hogy szét ne törjenek. Mivel a fazék és a kosár nem egészen illeszkedett, az üres helyeket rizs és árpaszalmával tömtem ki. Most azonban volt már 2 edényem, melyekben gabonámat, esetleg lisztemet is zárazon tarthatom, ha túljutottam az örlésen. Míg a nagy edények készítése ritkán sikerült, a kisebbekkel nagyobb szerencsém volt. Rövidesen előállítottam néhány apró fazekat, tálat, csuprot és tartályt, amelyeket a nap keményre szárított. De mindez nem felelt meg célomnak. Olyan agyagedényhez szerettem volna jutni, melybe folyadékot is lehet önteni, és állja a tüzet. Én viszont 1 alkotásomról sem mondhattam el. Egyszer azonban, mikor ebédemet készítve nagy tüzet raktam, észrevettem, hogy az egyik agyagedényem 1 darabja beleesett a tűzbe, ott kőkemény égett, és piros lett, mint a cserép. A dolog kellemesen lepett meg, és úgy véltem, hogy bizonyára az egész is kiég, nem csak a törött. Ezután tanakodni kezdtem, milyen tüzet rakjak ahhoz, hogy kiégethessem az edényeket. Fogalmam sem volt a fazekasok égetőkemencéjéről, és arról sem, hogyan lehet az edényeket mázzal bevonni. 2-3 agyagedényt azonban egymás tetejére téve tűzhelyre raktam, és körülszóltam fával meg parázssal. A tüzet addig tápláltam, míg láttam, hogy a középső edények eléggé kipirultak. Közben vigyáztam, hogy egyik se törjön el. Körülbelül 5-6 óráig hagytam benn edényeimet az ízzásban. Egyik sem repett meg, viszont 1 szétmállott. Ennek az volt az oka, hogy a benne levő homok a heves tűztől megolvadt és üveggé vált. Hagytam lankadni a tüzemet, mire az edények vörös ízzása is alább hagyott. De egész éjjel vigyáztam, hogy túl gyorsan el ne aludjék a tűz. Reggelre örömmel tapasztaltam, hogy van 3 jó fazekam, olyan kemény, amilyen csak kell. Sőt, az egyiket közülük mászként vonta be a megolvadt homok üvegrétege. Mondanom sem kell, hogy újabb eredményeim után semmiféle agyageszközben nem szenvedtem hiányt. De azt is meg kell jegyeznem, hogy formájukat tekintve igen otrombára sikerültek. Körülbelül úgy dolgoztam, hogy a gyerekek, mikor sarat gyúrnak, vagy mint az asszony, aki sose tanult kalácsot sütni. Ember nem ült még annyira jelentéktelen tárgyat, mint én, mikor ráeszméltem, hogy tűzálló edényt tudok égetni. Alig volt türelmem, hogy kivárja, míg teljesen lehűlnek. Ekkor az egyiket megtöltöttem vízzel, és a tűz fölé tettem. A dolog nagyszerűen ment, aztán egy darab gödölyehúsból kitűnő levest készítettem, noha hiányzott belőle a zabdliszt, és még sok egyéb ízesítő fűszer. Következő tervem az volt, hogy kőmozsarat csinálok, amelyben gabonát törhetek. Arra gondolni sem mertem, hogy két kezemmel malmot is összetákolhatnék. Itt is alapos hiányok mutatkoztak felkészültségemben. A kőfaragásban éppen olyan tökéletlen voltam, mint bármelyik más iparban. Eszközeim sem voltak, melyekkel nekikezdhettem volna a munkának. Több napot töltöttem azzal, hogy megfelelő nagyságú követ találjak, amelyet kiválhatok, és mozsarat készíthetek belőle. Ilyen azonban sehol sem bukkantam, legfeljebb a sziklaton bökközt. Onnan azonban nem tudtam kivágni. Amellett a sziket sziklái nem voltak elég kemények, inkább porhanyos homokkő jellegűek. Ez a kőzet pedig nem bírja az ütést, amellett a gabona is homokos lesz tőle. Hosszú időt vesztegettem el a kőkeresésével, végül feladtam a reményt, és úgy határoztam, hogy kemény fából faragom ki a mozsarat. Találtam is megfelelő fát, kikerekítettem, kifúrtam, részben fejsze segítségével, részben a tűzzel. Mindez rengeteg munkába került, egyébként ugyanígy csinálják a brazíliai indiánok csónakjaikat. Aztán az úgynevezett vasfából súlyos törőt készítettem. Most már teljes volt örlő berendezésem, és a legközelebbi termést módonban állott liszté törni, hogy kenyeret készíthessek magamnak. Aztán a szita volt soron, hogy a lisztet a korpától és az ocsútól elválaszthassam. Enélkül alig ha süthetek kenyeret. A dolog meglehetősen nehéz volt, mert nem rendelkeztem olyan anyaggal, mely a finom lisztet áteresztette volna. Több hónapra megrekedtem a munkában. Nem tudtam, mit évő legyek. Ami vásznam maradt, az már merő rony volt. A kecskeszőrhöz hozzájutottam ugyan, de nem értettem a szövéshez és fonáshoz. Szerszámaim sem voltak, viszont eszembe jutott, hogy a hajóról megmentett ruhák közt volt néhány kalikó vagy muszlin nyakra való. Ezekből három kis szitát készítettem, amelyekkel nagyjából elvégezhettem munkámat. Következő állomás a sütés volt. Legtöbbet azon törtem a fejemet, mit csináljak, ha nincs kovászom. Mivel a kérdés megoldása reménytelennek látszott, később már nem gondolkodtam rajta. A kemence miatt szintén komoly gondjaim voltak. Végül a következő megoldást eszeltem ki. Készítettem néhány agyagedényt, melyek szélesek voltak, de nem mélyek. Vagyis átmérőjük két lábra rugott, viszont mélységük nem haladta meg a kilenc üvegeket. Ezeket a szokott módon kiégettem. Mikor sütni akartam, tűzhelyemen nagy tüzet raktam, melyet saját készítésű kiégetett négyzetekkel takartam le. Mikor a fa parázsá vált, szétszórtam a tűzhely talapzatán, és ott hagytam mindaddig, amíg egészen átforrósodott. Aztán a parazsat elsepertem, helyére tettem a kenyereimet, és rájuk borítottam az előbbi edényeket, majd körbehalmoztam a parazsat, hogy az edények tartsák a hőt. Azt hiszem, nincs is ennél jobb kályha a világon. Én minden esetre megsütöttem árpa kenyereimet, sőt, hamarosan kitűnő pástétom sütő lett belőlem. Ugyanis a rizsből különféle tésztákat és pudingokat készítettem. Süteményeimbe azonban nem rakhattam mást, mint kecske vagy baromfi húst. Nem lehet csodálni, hogy ennyi munka a harmadik szigeti évem legtöbb idejét elvette. Mert meg kell jegyeznem, hogy közben nyakamon volt az új aratás is. Már második gabona termésemet is learattam, de kalászosan tettem el a nagy kosarakba, mert még nem jutottam időhöz, hogy cséplő eszköz hiányában kicsépeljem. Gabonakészletem annyira megnőtt, hogy bővíteni kellett raktáramat. Körülbelül 20 zsákra való árpám volt, és még több rizsem. Most már semmi sem gátolt, hogy szabadon fogyasszam. Elhatároztam, hogy megfigyelem, mennyire van szükségem egy évben, és ezentúl évente majd csak egyszer vetek. Kiderült, hogy 40 zsák árpa és rizs sokkal több volt, mint amennyi egy évre kellett. Míg a mezei munkák elfoglaltak, gondolataim sokszor átrepültek arra a földre, melyek a sziget túlsó oldaláról láttam. Titkos kívánság élt bennem, hogy ott partra szálljak. Úgy képzeltem, emberek által lakott országot találok ott, és talán arra is alkalom kínálkozik, hogy megmeneküljek. Közben azonban nem törődtem azzal, mennyi veszélyt rejtett magában az ilyen vállalkozás. Megtörténhet, hogy vadak kezébe kerülök, akik talán rosszabbak, mint Afrika oroszlányai és tigrisei. Ha kezüket rám tehetik, egy ellen ezért esélyem van arra, hogy megöljenek, és talán meg is esznek. Hallottam arról, hogy a Karib-partok lakói emberevők, és tudtam, hogy körülbelül ezen a földrajzi szélességen ért hajótörés. És ha feltételezzük, hogy nem kannibálok, akkor is megölhetnek. Sok európai járt már így, néha 10-20 is. Hát akkor mi történhet velem, aki egyedül vagyok, és alig ha védekezhetem? Mindezek a dolgok, melyeket jól meg kellett volna gondolnom, csak később jutottak eszembe. Először cseppet sem aggódtam, annyira tele volt a fejem azzal, hogy átjussak. De szerettem volna, ha most mellettem van Xuri, és rendezekezésem rá a vitorlás halászbárka, melyel 1000 mérföldet tettünk meg Afrika partjai mellett. de vágyam hiába való volt. Aztán arra gondoltam, hogy megkeresem hajom csónakját, mert oldalt vetett partra a vihar, mikor hajótörést szenvedtünk. Most is majdnem ott feküdt, ahol annak idején. Fel volt fordulva, és orrával beékelődött a homokba. Ha lett volna segítségem, hogy kiavítsam és ismét vízre bocsássam, a csónak jó szolgálatot tett volna. Talán Brazíliába is könnyedén eljuthattam volna vele. Előre kellett volna látnom azonban, hogy nem tudom elmozdítani és fenekére állítani, mint hogy a szigetet sem tolhatnám el egymagam. Mégis elmentem az erdőbe, görgető és emelő rudakat faragtam, amelyeket a csónakhoz cipeltem. Mindent meg akartam kísérelni, amit lehetett. Úgy képzeltem, ha megfordítom, kijavíthatom sérüléseit. Ebben az esetben nagyszerű csónak lesz belőle, én pedig könnyedén tengerre szállhatok vele. Ebben a gyümölcstelen funkában fáradtságot nem kíméltem. 3 vagy 4 hetemet is elvette. Végül beláttam, hogy csekély erőmmel meg sem mozdíthatom. Erre ásni kezdtem a homokban, hogy alája kerülhessek, és különböző emelők segítségével mégiscsak helyre billentsem. De később sem voltam képes megmozdítani, és arra még kevésbé, hogy a vízre segítsem. Fel kellett hát adnom a reményt, viszont minél lehetetlenemnek látszott, annál hevesebben kínzott a vágy, hogy átjussak a szárazföldre. Felmerült bennem tehát a gondolat, tudnék-e vajon kenut csinálni, ahogy a vidék benszülöttei a csónakot nevezik. Hiszen ők is szerszám nélkül mondhatni puszta kézzel fatörzsekből készítik a magukét. A munkát nem csak lehetségesnek, de könnyűnek is ítéltem. Előre örültem, mikor arra gondoltam, hogy én sokkal könnyebben elvégezhetem, mint a négerek vagy az indiánok. Az nem jutott eszembe, mennyivel több bajom lesz velem, mint nekik, különösen akkor, amikor vízre kell bocsátani. Az utóbbi nagyobb nehézséget jelent, mint a szerszámok hiánya. Mert mit ér, ha kiválasztok egy vastag fát az erdőben, sok munkával levágom, eltakarítom a felesleges részeket, és addig vájom, amíg csónak alakú lesz, és kiégetem a belsejét, ha ott kell hagynom helyben, mert nem tudom a partig eljuttatni. Mint az őrült kezdtem munkával, és talán nem volt ember a földön, aki valaha hevesebben dolgozott. Dédelgettem tervemet anélkül, hogy megfontoltam volna, vajon képes vagyok-e kivitelére. Igaz ugyan, hogy nem egyszer meglepet a vízrebocsátás gondja, de ezt a belső szót elhallgattattam magamban. Legyek előbb kész, gondoltam, és fogadok, hogy aztán annak is megtalálom a módját. Először egy 5 láb széles cédrusfát vágtam ki, amely 22 láb magasságban is legalább 4 láb széles volt. Csak aztán kezdtek ágak sarjadni a törzsből. Mérhetetlen munkába került a fa kidöntése. 20 napig vágtam a fejszémmel a tövét, és újabb 2 hétig tartott, amíg megszabadítottam koronájától. Ezután 1 hónapot vett el a megformálása, hogy valamennyire csónak alakja legyen, és megmaradhasson a vízszínén. Csaknem 3 hónapba került, míg belsejét kitisztogattam, és végre valódi csónak lett belőle. Ezt tűz nélkül pusztán vésővel és kalapáccsal eszközöltem, és kemény munkám eredményeként csinos csónakot mondhattam magaménak. Akkora volt, hogy elfért benne 26 ember, tehát én magam és minden rakományom. Nagyon boldog voltam, amikor munkámat befejeztem. Valóban nagysága felülmúlt bármely más kenut. Sok fáradtságba került, az bizonyos, de ha sikerül vízre juttatnom, bármely vadutazást megkockáztathatok vele. De hiába valónak bizonyult minden fáradozásom, hogy a vízre bocsássam, noha rengeteget vesződtem. Pedig nem volt messzebb a tengertől, mint jó 100 lépés. Az első kellemetlenséget az jelentette, hogy a talaj a víz felé emelkedett. Hát jó, hogy ezt a bajt megszüntessem, elhatároztam, csatornát ások a földbe. Mondanom sem kell, ez újból mérhetetlen fáradtsággal járt. De kitörődik a fáradtsággal, ha szabadulásáról van szó. Mikor ezt az akadályt is elhárítottam, azonnal újabb tornyosult elém. Aztán megmértem a talaj távolságát, és elhatároztam, hogy olyan mély csatornátások, melybe a víz is beleömölhet. Tehát dolgozni kezdtem, kiszámítottam, milyen mélyre és milyen szélesre kell ásnom, hová kell szórnom a földet. Rájöttem, hogy nem lévén több mint 2 kezem, legalább 12 évre lenne szükség, mert a part túlságosan magas, és legalább 20 lábnyira kellett volna leásnom. Munka közben múlt el hajótörésem 4. évfordulója, melyet nyugodtabban töltöttem, mint bármikor. Arra gondoltam, hogy nem itt ér el a világ nyomorúsága. Nem kell kapzsinak lennem, mert megvan mindenem. Ura vagyok ennek a földnek. Ennyi gabonát termeszthetek, amennyit akarok, van teknős békám, fám, gyümölcsöm, szőlőm, több rakományra való. De mindebből csak az volt értékes számomra, amit valóban fel is használtam. Dúskáltam ennivalóban, és ugyan mit értem volna azzal, ha több állatot vágok le, mint amennyit el tudok fogyasztani. A kutyának vagy a férgeknek jutott volna. Ha több gabonát vetek, mint amennyit elfogyasztok, megrohadt volna. Ha több fát vágok le, mint amennyire szükségem van, ott heverhetne a földön. Egy szóval a természet és a tapasztalat arra oktatott, hogy a világ dolgai csak annyit érnek, amennyire az ember valóban felhasználhatja őket. A világ legkapzsibb teremtése is kigyúgyult volna bűnéből az én helyzetemben. Amint említettem, volt egy zacskó pénzem, részben aranyból, részben ezüstből. Ó, milyen haszontalan volt számomra. Gyakran gondoltam arra, hogy az egészet odaadnám egy jó pipáért, vagy egy kézimalomért, sőt, egy maroik babért, vagy akár egy üveg tintáért is. Mint annak idején említettem, tintám lassan-lassan elfogyott. Először kissé felöntöttem vízzel, aztán tovább hígítottam, még olyan halvány lett az írás, hogy alig látszott már a papíron. Amíg tartott belőle, gondosan feljegyeztem a hónap minden napját, melyen valami említésre méltó történt. Majd, hogy időmet töltsem, összehasonlítottam az eseményeket, és rájöttem, hogy néha egybeesnek a dolgok, és ha babonás lettem volna, fontosságok tulajdonítok talán annak is, hogy Szálehből való menekülésem épp úgy szeptember 30-ára esik, mint hajótörésem a szigeten. Tintám után kenyerem fogyott el, illetőleg a kétszer sült, melyet a hajóról hoztam. Pedig nagyon takarékosan bántam vele, egy évig körülbelül csak egy darabot engedélyeztem magamnak, naponta. Mégis legalább egy évig voltam kenyér nélkül, mielőtt saját termésemhez hozzájutottam. Ruháim szintén pusztulni kezdtek. Egyetlen rendes darab fehér nemem nem volt, kivéve néhány kockás inget, melyeket tengerésztársaim ládáiban találtam, és gondosan őriztem. Hosszú időn át nem is viseltem más, csak inget, de szerencsére csak nem 3 tucaton volt a hajórakományból. Maradt ugyan még a tengerészektől néhány viharkabát, de ezek nagyon melegek voltak a sziget éghajlatához. Valóban a hőség néha akkora volt, hogy nem hiányzott a ruha. De mesztelenül nem járhattam, ehhez semmi hajlandóságot nem éreztem, annak ellenére, hogy egyedül voltam. Főként azért nem tettem, mert a bőröm nem bírta a napot, és gyakran lehámlott, viszont az ing legalább kétszer olyan hűvösen tartotta bőrömet, mintha csupaszon jártam volna. Arra sem voltam képes, hogy kalap vagy sapka nélkül kimenjek a napra. Hajadonfővel a heves sugárzás azonnal fejfájást okozott, kalapban viszont elég jól kibírtam. Ezeket szem előtt tartva elhatároztam, hogy rendben tartom azt a néhány rongyot, amit magaménak mondhatok. Elviseltem minden felső kabátot, és most azon törtem a fejemet, mi módon készíthetnék ruhát a kecskebőrökből, vagy bármilyen rendelkezésemre álló anyagból. Belemerültem tehát a szabómesterségbe, vagy inkább a fércelésbe, mert hitvány munkámat egyébnek nem nevezhetem. Összetákoltam mellényeimből 2 vagy 3 váltást. Ami a nadrágokat illeti, ezen a téren bizony elég szomorúan álltam, bár később segítettem a bajon. Említettem, hogy félretettem az elejtett állatok bőrét, mármint a 4 lábúakét. Előzőleg a napon mindegyiket kifeszítettem és megszárítottam. Először egy nagy kalapot készítettem, szőrrel kifelé, hogy az esőt levezesse. Munkám olyan jól sikerült, hogy utána teljes öltönyt készítettem bőrből, vagyis kabátot és nadrágot, mely utóbbi térdig ért. Meglehetősen lötyögtek rajtam, de célom az volt, hogy inkább hűvösen tartsanak, mint melegen. El kell ismernem, hogy rémesen festettem bennük, mert ha ásnak rossz voltam, szabónak még rosszabb. Ennek ellenére ruháim a célnak nagyon is megfeleltek, és ha esőben kint kellett járnom, felső kabátom bundája levezette az esőcseppeket, én pedig szárazon értem haza. Ezután azzal vesződtem, hogy esernyőt eszkáváljak össze. Fölöttébb hiányzott, és igen vágyakoztam utána. Brazíliában láttam ilyesmit, a hőségben valóban nagy hasznát vették. Itt pedig, ha lehet mondani, még jobban tikkasztott a hőség, mert közelebb voltunk az egyenlítőhöz. Amellett sokat kellett a szabadban tartózkodnom, tehát az eső és hőség ellen egyaránt védett. Nagyon sok bajom volt vele, és jó időbe került, míg végre használható tárgyat hoztam létre. Legalább 2-3-at eldobtam, de végül munkám eredménye megfelelt a célnak.